iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
A reklámblokkolók már régóta népszerűek, ugye ez arról szól, hogy ha mondjuk a YouTube-on nem szeretnénk esetünkben, a YouTube-on nem szeretnénk a videók előtt és alatt reklámokat, akkor vagy előfizetünk a YouTube prémium szolgáltatására, vagy valamilyen reklámblokkolót használunk, de ezek azok a reklámblokkolók, amik a különböző weboldalakon letiltják a bannereket és egyáltalán a hirdetéseket, vagyis, és én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen ki kell mondanunk, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül szeretnék az adblock felhasználók fogyasztani azokat a tartalmakat, amiket amúgy szeretnek, és amiket amúgy megnéznének, és amiket amúgy valakik pénzből gyártanak. Hát igen, én nem tartom jó ötletnek, és soha nem is használtam adblockert és ilyen reklámblokkoló szolgáltatásokat, mert azt gondolom, hogyha nem fizetek elő egy szolgáltatásra, akkor az a minimum, hogy akár felugró, akár idegesítő, mert azért lássuk be, hogy a YouTube tényleg képes ezt túltolni, de megnézem azokat a reklámokat, még ha nem is kattintok, mert ez a minimum azért, hogy azok a tartalomgyártók ezt szolgáltatják. Igen, lehet vitatkozni azon, hogy a YouTube mennyit keres ezen, és az etikus-e, és hogy osztja el, stb. De ez az egész nem lenne, hogyha nem lennének a reklámok, úgyhogy én személy szerint nem szeretem, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a YouTube sem szereti a reklámblokkolókat, és ismét harcba száll ellenük.
Egészen drasztikus, de azért mondhatjuk azt, hogy YouTube-hoz képest még mindig egy picit finomkorú megoldást választott a szolgáltató. A legújabb intézkedések értelmében, ugyanis ha valaki hirdetésblokkolóval próbál videót nézni, akkor a platform először csak egy figyelmeztetés jelenít meg, majd rövid idő után, ha ezt ugye tovább folytatjuk és nem kapcsoljuk ki a reklámszűrőt, akkor nemes egyszerűséggel leállítja a videólejátszást, amíg az adblockert ki nem kapcsoljuk, vagy, hogy alternatívaként elő nem fizetünk a YouTube Premium szolgáltatásra, ami már jó pár éve elérhető, és ugye a YouTube nagyon-nagyon masszívan kampányol azért, hogy vagy viseljük el a most már 10 perces videókban is többször felugró reklámokat, vagy fizessünk havi díjat, amit aztán utána a YouTube úgy osztít a tartalomgyártók között, ahogy azt a saját kis szabályzata előírja, de ettől függetlenül ugye nyilván egészen sok felhasználó fog találkozni azzal, hogy bizony-bizony az ingyenes YouTube-ozásnak már egy ideje tényleg leáldozóban van. Egyes felhasználók már arról is beszámoltak, hogy 3 videót tudtak megnézni adblockerrel, miután ezt az új bevezetett rendszert elindította útjára a YouTube. Ezt követően teljesen blokkolt őket a rendszer. A YouTube hangsúlyozza, hogy amit mi is elmondtunk itt az elején, hogy a hirdetésekből származó bevételt teszi lehetővé az, hogy a tartalomgyártók aktívan tartalmat gyártsanak, tehát amit mi szeretünk fogyasztani a YouTube-on, az pont a hirdetések megnézésével lesz kifizetve annak, aki gyártja azokat.
Azért az egy kisebb paradoxon, hogy ugye a Chrome böngésző, aminek van egy saját ilyen kis alkalmazásboltja, ami képesek beépülni a Chrome-ba, és ugye tudjuk, hogy ez is Google termék, a Chrome áruházban található nem is egy ilyen adblocker program, tehát igazából elég lenne, hogyha mondjuk azokat letiltaná, vagy hát nem lenne elég, mert ezek kívül van még rengeteg, de azért ez egy kicsit ilyen furcsa hozzáállás, hogy a Chrome böngészőben van olyan opció, hogy mi simán legálisan a hivatalos Chrome áruházból tudunk ilyen alkalmazásokat telepíteni. De ettől függetlenül ez most mindenképpen a továbbiakban úgy néz ki, hogy egy olyan harc lesz, amit a Google nem tesz le, és amit folytat, hiszen egyrészt kell a pénz, neki is, remélhetőleg ad belőle a tartalomgyártóknak is, és közben pedig azért a másik oldalon, hát azért egy péklapátos pofont is ki kell osztanunk a YouTube-nak, ugyanis lazított a moderálási elveim, és hát egyáltalán nem úgy gondolkozik már arról, hogy mit és hogyan és mennyit lehet mondani a YouTube-on, mint mondjuk akár csak egy évvel ezelőtt, ahogy a Trump kormány egy kicsit lazított a moderálási elveken, pontosabban lazított azon, hogy mi számít gyűlöletbeszédek és milyen feltételeknek kell megfelelni a nagy technológiai vállalatoknak, a YouTube azonnal, hát fölemelte azt a kvótát, ami ahhoz kell, hogy egy-egy YouTube videót levegyenek a platformról. Most már sokkal több a fals információ, akár az olyan gyűlöletbeszédre hajazó dolgok is átcsusszahatnak ezen a moderációs elveken, amivel egyrészt ugye pénzt spórolnak, másrészt pedig hát arra hivatkoznak, hogy ugye ezt az új rendeletek, az amerikai rendeletek megengedik a szólásszabadság védelme jegyében. Európában nem lesz olyan jó dolguk.
A nemrégiben közített belső képzési anyagok szerint a moderátoroknak mostantól mérlegelniük kell, hogy a szólásszabadság vagy a videó lehetséges ártó tartalma az, ami komolyabb problémát jelentett, tehát hogy sérül-e annyira az adott felhasználó, adott tartalomgyártó szólásszabadsága, hogy azt már inkább tiszteletben kell tartani, még akkor is, ha mondjuk a videós tartalmak nagyjából fele, tehát konkrétan egy videóra nézve, annak 50%-ában kártékony dolgokat mond az illető, legyen szó uszításról, legyen szó fals információról, teljesen mindegy, ha ez nem lépi túl az 50%-át egy videónak, akkor a moderátorok mérlegelhetnek úgy, hogy ja hát semmi gond nincsen ezzel, valaki elmondta a saját nézetét, ez belefér a szólásszabadságba. És ahogy Fekés fogalmazott, ez viszont az európai régióban egy igen komoly problémát fog okozni majd, úgyhogy előre látom, hogy el kell különíteni az elérhető tartalmakat majd YouTube-on annak fényében, hogy mely országból próbálják meg a nézők megnézni az adott videókat.
Azért ez az 50% nem régiben még csak 25 volt, tehát jól mutatja azt, hogyha mondjuk egy 10 perces videóban valaki folyamatosan, nem tudom én, az 5G csippekről, az oltásokba tett 5G csippekről beszél, akkor ugye eddig 25%, tehát a negyedében, hogyha ez ennél több ideig volt szó, akkor a moderátoroknak le kellett venni ezt a videót. Most ez ugye a duplájára nőtt, és még akkor is dönthetnek úgy, hogy mondjuk ez az információ belefér a szólásszabadságba. Minden esetre valószínűleg lehet, hogy ismét lesz olyan tartalom, amit majd a YouTube-on nem érünk el Európába pontosan emiatt, de ha már arról beszélünk, hogy fals információk, és hogy mit ne csináljunk online, akkor az FBI-ra is néha hallgatnunk kell, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy egy-egy ilyen olcsó Kínából a klasszikus ismert Banggood, AliExpress, Temu és hasonló oldalakról érkező olcsó androidos média lejátszók, hát szeretnek kukkolni és hallgatózni, akkor is, hogyha mi azt nem szeretnénk.
Az FBI ugyanis egy olyan fenyegetésre hívta most fel a figyelmet, ami pontosan ezeket a no-name lejátszókat érinti, és itt nem csak média boxokról, nem csak TV okosítókról van szó, hanem mostanság egyre népszerűbbé váló projektorokról is, amik androidos operációs rendszer alapokat kaptak, ezzel biztosítják azt, hogy a felhasználók mindenféle streaming alkalmazást tudjanak telepíteni. Ezeket érinti elsődlegesen az úgynevezett Bad Box 2.0 névre keresztelt botnet, ami már több millió ilyen tévéokosítót, okos szolgáltatást, okos tévét, okos eszközt érint, és tényleg adott esetben ismeretlen gyártók tévékészülékei is ide tartozhatnak, de tabletek, sőt még autós infotainment szolgáltatások is, tehát ezek a szép kis színes panel fejegységek, amikre ugye Android Auto és Apple Car szolgáltatásokat telepítenek, ezek mind fertőzöttek lehetnek ezzel a fajta szolgáltatással, sőt nem csak, hogy megfertőződhetnek, nem csak, hogy valaki kívülről elérheti ezeket, hanem konkrétan ezeket az eszközöket már gyárilag ezzel a szoftverrel szállíthatják, ami egyrésztről ugye az csak kisebbik gondot okoz, legalábbis nagyobb bosszúságot elsőre, de inkább kisebb gondot ahhoz képest, amit még tud, hogy lassabbá válnak idővel, sokkal-sokkal lassabbá válnak ezek az eszközök, mert ezek proxy hálózat részévé válnak, amin keresztül a kiberbűnözők gyakorlatilag egy ilyen átjáró rendszert telepítve az eszközök között, az eszközökön keresztül cserélhetnek adatot, ezeket pedig mindenre lehet használni. Adatlopástól kezdve különféle szerverek feltörésén át, gyakorlatilag bármire, és hogy mennyire komoly a fenyegetettség, az jól mintázza az is. Már most több mint 1 millió ilyen fertőzött készülék van, amik nyilván egyrésztről ugye átjárás biztosítanak bárkinek, aki ért hozzájuk, másrészt pedig a személyes adatainkat beleértve a különféle hozzáféréseket és elérhetőségeket sem nagyon védik, úgyhogy egyéni érdeke is mindenkinek az, hogy gyanúsan olcsó, gyanúsan ismeretlen márkájú eszközöket, projektor, tévé, még egyszer tablet, bármi ilyesmit, amit okos androidos készüléként árulnak, ne nagyon vásároljunk meg bízhatatlan helyekről, hallgassunk inkább tényleg egy kicsit a józanészre, és áldozunk picit többet, várjunk egy kicsit, amíg mondjuk elérhetőbbé válnak azért a készülékek. Nem véletlenül ennyire drasztikusan olcsók azok az eszközök, amik ilyen szolgáltatásokat nyújtanak. De ha már Android szolgáltatásokról, Android rendszerről beszélgettünk, és Android alkalmazásokról, akkor mindenképpen ide kell hoznunk ezen a héten is a Microsoftot, akik a Windows 11-et okosították most egy picit jobban fel, és közelebb hozták a mobilokat egy fokkal a PC-khez.
Elég régóta könnyedén összekapcsolhatjuk, könnyedén szót nem akartam használni, de elég régóta összekapcsolhatjuk a Windows-zal az Androidos telefonunkat. Ugye pár évvel ezelőtt meglepődtünk azon, hogy jaj, a Windows és az Android miért butorozik össze, azért, mert a Windowsnak, pontosabban a Microsoftnak nincs mobil operációs rendszere, és nyilvánvalóan nem az Apple felé fog kacsingatni, hanem inkább a másikat választja, amit a világ másik fele választ. Éppen ezért, ha valamilyen telefonnal össze akarunk kapcsolódni, és mondjuk valami hasonló élményt próbálnánk csinálni, mint amit az Apple csinál a saját eszközeivel, akkor azt ugye egy Windows-os laptop vagy számítógép egy Androidos telefonnal fogja tudni megcsinálni. Az egy másik kérdés, hogy a könnyedént ugye azért hagytam ki, és revidiáltam, hogy ez nem oké, mert egyrészt baromi agresszív ez a phone link dolog, amivel jelenleg nekünk tevőlegesen össze kell párosítani az Androidos telefonunkat a Windows-zal, amennyiben annak a képernyőit és jó néhány funkcióit akarjuk használni, illetve például fájlokat átvinni a telefonról a számítógépre is ezzel tudunk, és egy kicsit nehézkes, lassú és végletekig agresszív, ahogy minden egyes alkalommal felugrik, hogy jaj, kapcsolódjál már össze Androidos telefonoddal, mert az neked nagyon jó lesz, ki lehet kapcsolni, én is kikapcsolom, de most egyel tovább megy a Microsoft, és sokkal, de sokkal egyszerűbbé teszi ezt a folyamatot. Állítólag tesztelik ezt a funkciót, biztos, hogy van a hallgatóink között is olyan, aki használja, és nem azt mondom, hogy teljességgel használhatatlan, én azt a módot nem szeretem, ahogy ezt véghez vitte a Redmondi vállalat. Mint ahogy az ökoszisztémát említve, hogy az előbb elhoztuk az Apple-t, éppenséggel most vannak a nagy bejelentések, úgyhogy majd még szemezgetünk jócskán abból, hogy mi lesz az új operációs rendszerekben, eszközökben, stb. Tehát mik azok az újdonságok, van egy-két nagyon komoly, amivel foglalkozni fogunk, de most nézzünk meg néhány érdekességet abból, hogy milyen újdonságokra számoltak be az idei Apple WWDC-n.
A fejlesztői konferencián, amit ugye a gyártó minden évben, így nyár elején tart meg, belenézhettünk egy picit most is az Apple operációs rendszereinek jövőjébe. Értem ez alatt az iOS, az iPadOS-t, az Apple Watch-ok operációs rendszerét, sőt még ugye a TV okosító dobozuk rendszerét is, és hát első körben nagyon mókás pont Microsofttal párhuzamosan emlegetni az Apple-t, idén különösen, ugyanis a legszembetűnőbb dolog, ami az iPadOS-nél és az iOS-nél is egyaránt meg fog változni, azon felül, hogy ugye mindegyik platform egyébként egységesedik dizájnban, egy picit jobban, picit konzisztensebb lesz most már a megjelenés. Ezzel együtt drasztikusan megváltoztatták azt, amit eddig, mondjuk azt, picit konzervatívabban gondoltak az Apple-nél arról, mit változtatott meg a felhasználó, hogyan nézhetnek ki az ikonok, hogyan nézhet ki a kezelő felett. Ez már tavaly is egyébként egy nagy ugrás volt, hogy átszínezhették a felhasználók az ikonokat, és különféle extra színbeáltásokkal még jobban testre szabhat el készüléket. Idén a menő az átlátszó, az üvegszerű lett, és azért volt vicces ezt Microsofttal párhuzamosan emlegetni, mert még annak idején a Windows Vista nevezetű nem túl sikeres operációs rendszerben debütált először ez az üvegszerű design, és hát akkor is elég sokan nézték, hogy kicsit művies hatású volt azért ez. Nem volt annyira egy ilyen operációs rendszerek és számítógépek terén természetesnek ható dolog, de emellett még azért számos olyan kis apró-seprő fejlesztést kapott a rendszer, vagy kap majd a rendszer, ami a következő okos eszközökön, és főként egyébként az iPhone és az iPad-en drasztikusan könnyítheti a felhasználók életét, bárha lehet hinni az Apple-nek, ugye most mindent erre tettek fel, hogy még intuitívabb és egyszerűbb legyen kezelni az iPhone-okat és az iPad-eket. Meglátjuk, főleg így annak fényében, hogy az Apple Intelligence-ről idén is elég észen keveset hallhattunk. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kerül végre implementálásra egy kidolgozott mesterséges intelligencia az Apple készülékeiben is.